Mi volt ez, talán képzelődöm, hol a szív nem ver a fej tele kérdésekkel.
Hová visznek, azt nem tudom, ki mondja meg, hogy kell hőssé válnom.
Nem gondoltunk arra, hogy ölni jön a falka.
Az Iványi Marcell rendezte Örök hűség című filmet a Duna Televízió a trianoni diktátum aláírásának 100. évfordulóján, június 4-én tűzte műsorra. Ezt egy ünnepélyes vetítés előzte meg a Budapesti Operett Színházban, hiszen eredetileg színházi produkció született volna Dolhai Attila ötletéből, aki a történelmi eseményeket szerette volna kicsit helyükre tenni, és arra ösztönözni, hogy a művészet révén az emberek próbáljanak meg beszélni a fájdalmas történelmi múltról. A járvány azonban közbeszólt, a színpadi mű ugyan elkészült, de a bezártság miatt inkább otthoni videófelvételek készültek. Zenéjét Czári Tibor írta, a dalszövegeket pedig Dolhai Attila. Végül egy játékfilm készült a produkcióból, a szerzők pedig remélik, hogy színpadi produkció is lesz majd belőle. Rendezője Iványi Marcell, aki a történelmi események súlyának alátámasztására fekete-fehér képekben képzelte el a történetet. Az egykori, még szét nem szakított Magyarország éltetője fejlett vasúti hálózata volt, amely az elszakított részekkel együtt, akár csak az élő szervezet erezete megbénult a diktátum aláírása után. A vasút és a vonat visszatérő motívuma a filmnek. A kezdeti zűrzavarban senki nem tudta, hová tartozik. Az utazások és a szabad mozgás megszűnt. A magyarok románokká, csehekké, szerbekké váltak. A budapesti pályaudvarok pedig menekült táborokká. A történet vezérfonalát egy temesvári család esete viszi végig, közben pedig archív felvételek révén is felvillannak korabeli mozzanatok. A produkciót színházfilmként sorolják be az alkotók, ellenben akár történelmi musicalnek is nevezhetjük. A következőkben Dolhai Attilával beszélgetünk, akinek az ötlete és dalszövegei alapján készült a film. Nagyon komoly, fájó témáról van itt szó, ugye a trianoni tragédiáról, és igen, ebből egy musical születik. Trianon kapcsán hát a fájdalmainkat szerettük mi eddig domborítani és felnagyítani, megmutatni, és most ez egy kicsit talán másikra terelte ezt a történetet. Nem tudom, hogy amikor te nekifogtál ennek, a kettőt hogy egyeztetted?
Első pillanatra nem volt egyértelmű, hogy mi lesz az alkotásnak a műfaja. Az volt a fontos, hogy megtaláljuk azt a történetet, aminek a nyomán a legközelebb lehet hozni az emberekhez ezt a történelmi pillanatot. És fontos volt az is, hogy úgy beszéljünk a fájdalmainkról, hogy az inkább kinyisson kapukat, mint hogy bezárjon előttünk más ajtókat. Az első kérdés az volt bennem, hogy miért nem akarnak erről beszélni az emberek. Miért van mindenkinek egyfajta inkább ne beszéljünk róla akciója? És a társadalom két részre osztható ebben a tekintetben. Egyrészt azok, akik úgy hiszem, hogy a fájdalmukat büszkén hallgatják, vagy néha-néha előtör belőlük, de nem akarunk a rossz élményeinkről beszélgetni. A másik része a társadalomnak pedig azért nem akar róla beszélni, mert jaj, ez valamilyen feszültséget hordoz magában, ha erről beszélünk. Jaj, ki mit akar ezzel az egész történettel mondani? Megint valami rossz fog belőle kisülni, ha beszélünk róla. De ha nem beszélünk róla, akkor még ez van. Többen óvtak, amikor így beszélgettem, hogy miben vágtam a fejszímet, hogy egyáltalán foglalkozzak ezzel a kérdéssel, mert rögtön ellenségeket gyártottak nekem, és ellenségeket csináltak belőlem, tehát, hogy ez egy véres posztó. És mondtam, hogy hát de erre való a művészet. Nem, hogy beszéljünk arról, amiről egyébként lehet, hogy a kocsmaasztalnál egymásnak megy két ember. Hogy hát, ha esetleg egy másik megvilágításból másképp látják. Most már ugye a végén járunk, megvalósult a film, és látom a reakciókat, mert közben nem láttam az igazi küldetését, azt láttam, hogy szeretném, hogyha a gyermekeim jobban megértenék ezt a történelmi pillanatot, ne csak adatokat tanuljanak meg. Szeretném, hogyha fájdalmunkra azért emlékeznénk, hogy őrizzük a békét, és sorolhatnám ezeket a motivációkat. szükség volt hozzá egy teljesen hétköznapi családra, mert azzal bárki tud azonosulni. A műfaját még nem tudtam az elején. Dér Zoltán naplója alapján íródott maga a mű, és amikor azt megtaláltam, ahhoz már szinte magától értetődő volt, hogy a többi előző információk, történetek hogyan fognak beleszövődni. Hogyan tudom belekapcsolni más katonák történéseit, hogy hogyan szedik össze a hullákat egy-egy csata után az asszonyok, és találnak egy félhalottat, akit hazavisznek, aztán majd egyszer csak meggyógyul, és aztán ott kezd új életet azzal az asszonyal, aki őt hazavitte. Különböző katonasorsok és emberi történetek beleszövődtek a Dér Zoltán vezérszálába, és így kialakult egy szép történet, ami kicsit valóban a Dér Zoltán családjáról szól, és kicsit más olyan emberi sorsokról, akiket megviselt a háború és annak a következménye és Trianon.
No, de először a színpadi mű volt, tehát a színházra íródott. Miért jött be a film is? Tehát mitől teljesebb, vagy mitől más a film?
A színpadit még senki sem látta, mert ez nem volt bemutatva. Ebből lett egy online bemutató, közben jött a pandémia, tehát nem is tudtunk volna színpadra állítani a művet, viszont megmaradt a digitális világ és a online tér, amiben meg lehetett mutatni az embereknek, hogy mind dolgozunk. És gyakorlatilag ebből egy nagyon összehúzott, nagyon leegyszerűsített változatot mutattunk be az interneten, úgy, hogy mindenki otthon maga forgatta le a saját jeleneteit, vagy a saját dalát. Ezt hadd tegyem hozzá, hogy az összes kollégámnak nagyon nagy köszönet járt, mert amikor fölkértem őket erre a munkára, akkor mindenki csak otthon tudott dolgozni. Volt egy közös olvasópróbánk az online térben, és mire véget ért az olvasópróba, ahol én nem ismertettem, hogy miről van szó, utána volt egy nagyon nagy csend, és azt mondták egyesül, hogy oké, csináljuk. Szóval mindenki egyértelműen azt mondta, hogy ez fontos üzenet, és hogy erről szuper, hogy csinálhatunk bármit is. Utána már csak az volt a kérdés, hogy hogyan csináljuk, mert még sose csináltunk ilyet. Életemben először vágtam, dolgoztam meg. Érdekes történetek után elkezdődött egy eszméletlen hosszú levelezés, hogy akkor ki mit forgasson, mit vegyen, hol fogy forgassa, hogy lesz ebből egy egységes egység, hogy az IKEA bútorok meg a különböző otthoni hangulat hogy fog egyé válni. Szóval nagyon érdekes és hosszú történet volt, nagyon jó kis munka is volt, és aztán később, amikor ebből lett ez az online verzió, amit megnézett a Kis Béatől az Operett Színház igazgató, és azt mondta, na jó, akkor ezt vállaljuk föl, mert ez egy fontos történet, és akkor tegyük föl a Operett Színház Facebook oldalára is. És aztán egyszer csak elém állt, hogy na mi lenne, ha csinálnánk tényleg egy filmet ebből. És mondom, wow, mert persze, nagyon boldog voltam, de mondom, én életem első filmje lesz ez, amiről beszélgetünk. És akkor mondta, hogy van azért neki egy szuper csapata, és hát van egy pályázata a NFI-nél. Akkor írtak ki egy olyan pályázatot, hogy a színházi világ és a filmes szakma kerüljön egy kicsit közelebb, és közös koprodukciókra írtak ki pályázatot, és így nyert a film. És így nyert az Operett Színház ezen a pályázaton, és így készül a film. Többszöri megállásra, hiszen mindig, mikor előkészítettük, akkor hirtelen jött egy zárás, hirtelen be kellett pandémia miatt zárni, úgyhogy kétszer vagy háromszor halasztódott el a forgatás. 11 nap alatt forgattuk le az összes jelenetet ehhez a filmhez. Nagyon lóhalála volt, de az is hihetetlen volt, hogy mindenki, az egytől egyig a kellék, a smink, a statisztéria, mindenki olyan más szélességgel állt ebbe a dologba oda, hogy, és mindenki olyan adással fázott, ázott és forgatott velünk, hogy csodálatos volt. És volt olyan, én egyik forgatási, vagy több forgatási napon is, de az egyik konkrétan, akik így végigfagyoskodták az egyik napot, akkor azt mondták, hogy milyen egy történet, és hogy úristen, erre nem is gondoltunk. Ez a legfontosabb, hogy egy film képes arra, hogy így megérintse az embereket, és egy olyan üzenetet, vagy egy olyan történelmi pillanatot erősítsen, vagy mélyítsen el saját eszközeivel, hogy mentálisan egyszer csak sajátjának érzi azokat a fájdalmakat, azokat a pillanatokat, örömöket, amiket a film adni képes, és az örök hűség adni képes.
Továbbra is csak ott vagyok, hogy a történelem súlya és a zenének olykor könnyedsége hogyan talál, és hogyan egyeztethető. Hogyan tudtad ezt egyeztetni, vagy egyáltalán milyen vonalon indultál el?
Ebben a Czáhy Tibornak nagyon nagy munkája van. Hogy miért ilyen lett a zene, az leginkább az ő érdeme. Én csak ebben annyiban vagyok ludas, hogy megtaláltam őt, és megkértem, hogy dolgozzunk együtt. Én azt éreztem, hogy kell egy olyan zeneszerző ehhez a produkcióhoz, akinek a zenéje valahogy egyé tud ezzel válni. Nem tudtam, hogy mi lesz az, vagy ki lesz az, vagy milyennek kéne lenni, inkább csak ösztönszerűen kerestem, és amikor rátaláltam a Tiborra és a ő zenei világára, akkor azt mondtam, hogy na meg vagyunk. De jó lenne, ha ő lenne az, aki ehhez a műhöz zenét ír. És onnantól kezdve tulajdonképpen az ő kezében van a zenei líra és a zenei dráma sorsa. A saját ösztöneiből hasonlóképpen azt gondolom, hogy ösztöneiben dolgozva használt könnyedebb, vagy éppen súlyosabb zenei megoldásokat. Nekem nagyon könnyű volt az ő zenei világára szöveget írnom. Tehát volt, hogy a szöveg volt megelőbb, volt, hogy szinte egyszerre született meg, és volt olyan természetesen, hogy írt egy zenét, és arra jött a szöveg. Körülbelül elmondtam neki, hogy mi a szituáció, amiben meg kéne fogalmazni az XY-nak a gondolatait, ami már szóban nem megfogalmazható. És akkor gyakorlatilag írt egy zenét, amit aztán többnyire beletaláltnak éreztem, vagy azt gondoltam, hogy figyelj csak, tök jó, amit csináltál ez az egész dal, de van benne egy cselló szólam, amit nagyon szeretek. Nem lehet, hogy csak az legyen a dal, és akkor abból építsünk egy másik dalt. Ilyen is volt például az öreg Szűcsnek a vasútállomáson, az egy nagyon szép dal, az egyik kedvencem, amikor arról énekel, hogy három gyermekét elveszít, és tulajdonképpen a legkisebbet várja a vasútállomáson. Az például így született, hogy volt egy adott dal, amit erre komponált a Tibor, de volt benne egy cselló téma, ami annyira magával ragadó volt, hogy az lett végül a dalnak az alapja. És gyakorlatilag meghallottam a cselló témát, és azt körbe-körbe játszottam otthon magamnak, és arra már megszületett maga a dalszöveg. Aztán utána az úgy a Tiborban elindított egy, tehát ez egy oda-vissza játék, elindított egy további gondolatmenet, és búrjánzott ez az egész. Az, hogy ebből nem komoly zenei, nem opera született, vagy nem klasszikus zenét használtunk, az talán abból is adódik, mert én is inkább a musical világához vagyok közelebb. Tibornak a tangó világában van egyfajta romantika, ami mondjuk oldhatja azt a fajta nehéz szomorúságot, ami erre a történelmi pillanatra jellemző, és a drámát például egy adott pillanatban úgy tudtuk feloldani, vagy azt, hogy ne roskadjunk meg a dolog súlya alatt, hogy egyszer csak meghoztunk egy cirkuszi pillanatot a filmben, vagy már a darabban is, hogy kellett egy kicsi, ami kihúz minket ebből a depresszív állapotból, amit nem is értem, hogy hogyan tudtak az emberek túlélni azt az időszakot. Retteltes időszak volt. És ami előtte volt, az is retteltes időszak volt, és azt kívánom a világnak, hogy soha többet ne kelljen senkinek ezt megélnie.
A sajátos képi világa ennek a filmnek fekete-fehér, hogy valóban folyamatosan a vonata visszatérő motívum, meg hát az a hangulat, az a századelői hangulat, mennyiben változtatta meg azután, amit ti csináltatok zenében és a dalszövegekben? Mert azt még nem láthattátok előre, vagy mennyire láttátok előre, vagy mennyire volt már kapcsolat kép és szöveg-hang között?
Tehát az elején sem ennyire. Az elején csak az én képzelőelőm és a vízióm volt, hogy ezt színpadon hogy láthatom, vagy mi az, amit látok, vagy mi az, amit el tudok képzelni. És én körülbelül úgy is írtam a darabot, hogy közben arra készültem, jó, akkor most őket nem vihetem tovább ezt a történetet, mert át kell öltözniük, tehát most egy másik jelenetet kell. Rendesen színpadtechnikai dolgok határozták meg a dramaturgia vonalat. Ugye ez filmben teljesen szabad kész, tehát egyik pillanatban itt vagyunk, és hopp, a másik pillanatban ott vagyunk, nem kell hozzá semmi nagy varázslat. Amikor már csináltuk ezeket a home videókat, akkor attól, hogy valami egységeset akarunk ebből alkotni, és a különböző otthonoknak, a különböző stílusú bútorainak, a különböző ruháknak, arra nem számoltunk költséget, hogy jelmezeket és díszleteket gyártsunk, hanem mindenki az adott otthoni szituációban próbálja megoldani. Nagyon egyszerű megoldása volt az, hogy akkor ez full fekete-fehér, és rögtön nem volt érdekes a bútoroknak a színei, a lakkozása, nem vitte el a figyelmemet, és végig ott tudtam tartani. Tehát az már ott megszületett, hogy ez fekete-fehér lesz, hogy valami egységeset alkossunk. Amikor igazi filmre vittük a dolgot, akkor is volt ebben bizonytalanság, hogy hozzuk-e színesbe. Iványi Marcelliknek az volt vonása, hogy hát a fekete-fehér legszínesebb film, úgyhogy ők is ezt az eszközt használták. mindamellett, hogy ott már jelmezek és kellékek és díszlet is adott volt. Ugye a Vasúttörténeti Múzeumban forgattuk a legtöbbet, adott volt a díszlet és a kellék egy része ilyen formán, úgyhogy köszönet nekik érte. Amikor már a filmre dolgoztak, a Marcel és a Német Ákos dramaturg író írta meg a filmes forgatókönyvet az alapján, amit mi dolgoztunk, és természetesen ő is belekutakodott a Dér Zoltán naplójába nyilvánvalóan. Az ő ötletén nyomán azért sok minden megváltozott a filmben a színpadhoz képest. Így utólag azt kell mondanom, hogy nagyon jó ötlet volt. Néha-néha az alkotás hevében azért mi is egymásnak feszültünk, hogy nem azt szeretnél, ők azt szeretnék, és hogy ezt akkor tulajdonképpen egy ponton túl el kell engedni, hogy megvalósuljon a film, és ne gátja legyek, hanem segítsége legyek a produkciónak. Úgyhogy ez a film olyan lett, amilyennek szerintem a Marcel megálmodta, az Iványi Marcel és a Német Ákos, és én boldog vagyok, hogy ez végsősorban így megszülethetett.
Bejönnek a dalszövegírónak ilyenkor olyan nehézségei, hogy azért a dal, amikor felcsendül, annak is súlya van. Tehát az valahogyan szól valamiről, arról az érzésről, a helyzetről, stb. Hogy a hangsúlyokat jól porciózzad, vagy hogy is fejezzem ki magam?
Hát őszintén szóval a dalszövegek nagy többsége úgy született, hogy nem méregettem, meg nem nézegettem, hogy kinek hova jut a nagyobb dal, vagy melyik szereplő, hogy is fog ezt. Azt talán a Tibor jobban átlátta zeneileg.
De hogy hova kell?
Azt úgy nagyjából érzem. Nem tudom, hogy ez tudatos-e, vagy nem tudatos. Tudatosan kiválasztom a helyet. Ugye nagyon sokszor átolvasom, amit írok, és akkor hogy látom, hogy hát ez most itt összetorlódott, már nagyon régóta csak beszélnek, akkor kinek van itt fontosabb mondani, mi lenne, azt dalba mondaná el. Nyilvánvalóan ezek egyfajta belső monológok, egyfajta pillanatkirajzolódások, szóömlenyek tulajdonképpen, és akkor gyakorlatilag belehelyezkedek abba a figurába, akiről éppen szó van, aki viszi a történetet tovább, és gyakorlatilag, mint színész, járnak a fejemben azok a mondatok, amiket egyébként a színpadon, ha más színházi szituációban énekelek, akkor szokott menni a belső monológ, miközben énekelem a szükséges dalt, vagy a éppen énekelni való dalt. És valami ilyesmi történt a dalszövegírások kapcsán, és hogy gyakorlatilag ilyen én monologizáltam el arról, hogy akkor ez hogyan, és akkor született belőle egy dal, vagy már zenére, vagy még zene előtt. Tényleg azt tudom mondani, hogy fölülről vezetett minket valaki, mert olyan volt, mintha valaki más akarná, hogy ez megszülessen. Így aztán mindenki akarta, hogy megszülessen.
Filmszínészként hogy érezted magad a Vasutas szerepében?
Első filmes szerepem, először álltam kamera előtt, nem akartam őszintén, szóval ez is az Iványi Marcel ötlete volt. Én nem akartam benne lenni a filmben, mert úgy gondoltam, hogy az a tisztességes, ha én alkotóként ott vagyok, és mások dolgoznak. Tehát én nem magamnak írtam ezt a darabot, hogy én majd szerepet játszhassak benne, hanem úgy éreztem, hogy az a tisztességes, hogyha mindenkinek megvan a maga helye. És a Marcel azt mondta, hogy hát ne vicceljnek, muszáj, hogy beletegye, benne kell legyél. Majd ki fogom találni, és akkor gyakorlatilag azt ő találta ki, hogy az legyen benne ez a vasutas, aki kicsit olyan, mintha végig kísérni a családot, ott van egy kicsit az árnyékban, kicsit megmozdul néha, kicsit segíti az anyát a közlekedésben. Végsősorban ő mondja el, hogy meghúzzák a demon, hogy is mi mindent veszített az ország, hogy hogyan kerültünk egyik oldalról a másik oldalra. Végsősorban funkciókban tök jól megtalálta a Marcella ezt a dolgot, és utólag örülök neki, hogy benne vagyok, mert olyan jó érzés részese lenni, nem csak alkotóként, hanem szereplőként is ennek a Örök Hűség című filmnek.
Egyébként színpadra fog kerülni? Még gondolkodtok rajta?
Nagyon remélem, hogy igen. Én bábáskodom fölötte, hogy ez legyen. Van is erre szándék az Operett Színházban. Azt hiszem, most nincs itt az ideje, hogy bemutassuk sajnos, de remélem egyszer csak eljön a pillanat, amikor minden adott lesz hozzá, hogy bemutathassuk.
Mi volt ez talán, képzelődöm? Hol a szív nem ver a fejtele kérdésekkel?
Hová visznek, azt nem tudom. Ki mondja meg, hogy kell hőssé válnom?
Nem gondoltunk arra, hogy ölni jön a falka.
Csak hősök akartunk lenni, győztesként visszatérni, ó, csak jut
fájdalmadra vágtunk. Így büszkén neki vágtunk. Ennyi az őrület, a dicsőség oda lett.
Fajtársak vére, a szuppanyag, sűvítő ágyunk, túl a poklon. Hallom a hangotok, a húsomba martatok. Mi vár még ránk, azt kérdezem.
Csak hűsök akartunk lenni, ezért bűnbe kellett esni. Ó, csak jutalmadra vágytunk, így büszkén neki vágtunk. Ennyi az őrület, a dicsőség hova lett?